www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harak útján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk 40. adása. Ilyen sok adást csináltunk már. Vendégem Máté Endre, a Viszocki Légió hagyományőrző és kulturális egyesület szakmai vezetője. Jól mondtam?
Igen, mivel hogy az elnökünk más személy, így a szakmai vezetés hárul rám. Ebben szorgoszkodom, hogy minél alakiasabbak legyünk, minél pedánsabbak az egyenruhára való tekintettel, és minél katonásabbak.
Egy nagyon hosszú, 4 adásból álló adássorozatot csináltunk eddig a Harak útján műsorának, és most egy 5. folytatjuk. A mai témánk pedig kifejezetten a katyini vérengzés története, illetve magyar vonatkozásai, mert voltak azok is. Azt hiszem 1 évvel ezelőtt a Smolenszki tragédia is, amikor Lech Kaczyński elnök és az egész lengyel elit egy repülőgép szerencsétlenségben meghalt, ami után nagyon sokan azt mondták, hogy Katyin elátkozott helyé vált a lengyelek számára.
Igen, elátkozott hely. A Smolenszki tragédiával már azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy nem csak a lengyelek számára is, hanem minden olyan ország számára, legalábbis itt Európában, vagy szűkítve egy kicsit a kört Európa közepén, akiket közelebbről is érintett ez a Katinyi-Smolenszki tragédia, akik át tudták érezni ugye a II. Világháború okán ennek a tragédiának a súlyosságát, és hát látták ugye a jogi hátterét is ennek az egésznek, vagyis hát jogtalanságát, hogy úgy mondjam.
Igen, igen, és nagyon sok összeesküvés elmélet látott napvilágot a balesettel kapcsolatban. Most ezekre nem igazán kívánok ítélni. Van egy hivatalos verzió, miszerint a pilóta hibázott.
Nem tudom, tehát én ezt nem tudom minősíteni, de ugye ez olyan, mint a munkahelyen is, hogyha valami van, akkor mindig a dolgozó a hibás, nem sosem a főnökön.
Igen.
Szerintem kicsit túlmutat ezen. Én inkább azt mondom, hogy sok kis hiba.
Együttes állása.
Együttes állása, igen, sok kis hiba mindkét rész, a fogadó rész és a beutazó fél részéről, de nem hiszek ebben az összeesküvés elméletben, ami ugye más szemszögből meg sokszor nem is elmélet, hanem már gyakorlat, azért azt tudjuk.
Igen, igen, a történelem de, nagyon sokszor.
De ebben az esetben szerintem nem.
Szerintem sem. Akkor ugorjunk vissza az időben röpke 70 évet, és beszéljünk arról, hogy ennek a légikatasztrófának tulajdonképpen mi volt az apropója, hogy miért utazott a lengyel itt gyakorlatilag Katyinba, bár szerintem a rádióhallgatók közül nagyon sokan tudják ennek a háborús bűnténynek a hátterét és kisebb-nagyobb részleteit is, de most menjünk szép sorjában.
Hát azt hiszem nem is 70, hanem 71 évet kell.
Igen, igen, 71 évet.
De majd a későbbiekben kiderül, hogy lehet, hogy 91 évet kell visszamennünk az időben, de ez majd eldől, hogy a beszélgetés falala milyen irányba fog tekeredni. Ugye 1939. szeptember 1-én 4 óra, reggel 4 óra 45 perckor a náci Németország lerohant a Lengyelországot, nagyon komoly csapást mért az országra, már rögtön az első két napban szinte teljes légierőt megsemmisítette, ezek után már ugye nem volt komoly légi védelem ereje Lengyelországnak, és csak szinte csak a szárazföldi erőkre támaszkodhatott. Milyen erők álltak itt egymással szemben? A németek ugye tudatosan készültek erre a hadműveletre, és összevontak, most pontos számot nem tudok mondani, de legalább 1.800.000 katonájuk volt nekik, kétszeres, háromszoros volt a légi és szárazföldi fölényük is, tehát itt ők nagyon komoly gépesítést hajtottak végre, szemben a lengyel hadsereggel, amely a szárazföldi erőkre helyezte a hangsúlyt, azon belül is a lovasságra. De azért ne azt képzeljük el, amit nekünk tanítottak ugye az előző rendszerben, lehet, hogy még most is ezt tanítják, hogy a lengyel ulánusok dzsidával,
kardokkal,
karddal rohamozták a tankokat, hanem úgy kell elképzelni, hogy valóban volt ilyen, például a Kutnói volt egy olyan csata, ahol valóban megállítottak két diviziónyi német páncélost és gépesített lövészegységeket, de úgy, hogy a lovas ezredek közéjük rohantak, közéjük vágtattak, és összetekert kézigránátokat dobáltak be a harckocsikba, a lánctalpak közé, a torony forgó része közé, és vagy éppenséggel aknákat.
Mágneses aknákat?
Mindenfélét. Tehát ami volt raktáron, az föl használták. Na most azért itt olyan 70-73%-os volt a személyi veszteség, a lóállomány meg 90% fölött volt. Ugye tudjuk, hogy a ló sokkal sérülékenyebb, mint az ember, legalábbis az ember még felépülhet, a ló már nem nagyon épül föl.
Utána már csak élelmiszerként hasznosítható, igen, nehezebb
szóval,
időkben.
Tehát ilyen hősies ellenállás volt. Ezen kívül a lovasságot még nagyon hatékonyan tudták használni a lengyelek felderítésnél, a dimbes, dombos, mocsaras vidékeken sokkal jobban, mint a gépesített lövészegységek felderítői, tehát jól mozog mozogtak, és gyorsan tudtak helyet változtatni. Ja, és nem szóltam arról, hogy a lengyel hadsereg ugye, tehát 1939 nyarán, tehát még a béke létszám az egy olyan 6-700 ezer fő volt, amely állandóan a laktanyákban tartózkodott. Azért a lengyeleket sem érte készületlenül 39. szeptember 1-e, már augusztus folyamán mozgósítottak ők is, és sikerült összevonniuk egy olyan 1.200.000-300 legfeljebb 400 ezer ember, de akkor ugye még a németek még mindig 400 ezerrel többen voltak. Tehát ilyen erők álltak egymással szemben, és ugye a Molotov-Ribbentrop paktum alapján, amit ugye augusztus végén írt alá a szovjet és a német fél, ugye ott megszabták a határvonalat, amelyik megegyezett az 1918-19-es béke vonallal, és a németek bizony elég gyorsan közeledtek ehhez a határhoz, és már a német külügy sürgető
táviratot,
jegyzékeket küldött a szovjet külügynek, hogy induljanak már meg, mert hát ez akkor ők elérik
akkor
ezt a határt,
az egésznek.
És mi legyen, mert akkor utána ott a maradék lengyel ország, akkor maradott egy sáv, ugye, amit az oroszoknak kellett volna megszállni, de az majd maradt lengyelnek, és na erre aztán megindult szeptember 17-én az orosz hadsereg is, hátba támadta Lengyelországot hadüzenet nélkül. Tulajdonképpen ez volt a tényleges kezdete a katinyi tragédiának. Az oroszok, mint felszabadítóként jöttek be, ez ismerős már ugye
igen,
a
igen.
történelmünkből igen. is, azokra a területekre. A lengyelek nem is állomásoztattak nagyobb csapategységeket a lengyel-szovjet határon, hiszen nem vártak onnan támadást. Volt egy ugye egy lengyel-szovjet békeszerződés is, nem a 20-asra gondolok, hanem későbbiekben még megerősítették ezt a 30-as években. Hát csak a szokásos határvédelmi egységek voltak ott, meg esetleg különböző rendőri alakulatok, és azok, akik ugye vonultak vissza, és szorultak vissza a németek elől. Ezek a egységek vették fel a szovjetekkel az ellenállást, de ugye ott is sok megtévesztés volt, röpiratokat terjesztettek, álhíreket, hogy felszabadítóként, segítőként jönnek, amely csapatok megadták magukat, vagy hogy csatlakozzanak a szovjet egységekhez a németekkel szembeni harcra, abban a pillanatban lefegyverezték, és már küldték is a táborokba. Már megkezdődött ott az agyonlövetés is. Az oroszok által megszállt területen rögtön, amikor elfoglaltak egy város, most egy települést, egy falut, a bírót, a tanárt, a rendőrt, a vasutast rögtön bezsuppolták, és vitték el a legelső gyűjtőtáborba, utána pedig vagy szerencsésebb esetben a gulágra kerültek, vagy a Kaukázusba, vagy a különböző közép-ázsiai területekre, ha egyáltalán túlélték a mostohá állapotokat.
Még annyit szeretnék idefűzni, hogy a Andrej Vajda film, ez a Katyin
igen.
című alkotás, ez úgy kezdődik, hogy a menekülők, a lengyel menekültek, a nagy rész civilek egy hídon találkoznak, amelynek az egyik végéről a németek elől menekülnek, a másik végéről pedig az oroszok elől. Ez egy nagyon szimbolikus...
Igen, a híres hídi jelenet.
Igen, igen, ez nagyon jól mutatja az akkori helyzetet.
Igen, ebből is látszik, hogy mármint a film későbbi jeleneteiből, meg a filmből is a németeknek is, és az oroszoknak is tudatosan a lengyel intellektuális réteg lefejezése volt a célja. Ugye azt tudjuk, hogy a németek által megszállt területen, a főkormányzóságban, ugye, tehát a Dunától mondjuk a mostani, ugye,
határig.
Ukrán határig vesszük a területet, egy akkora területen Varsóval és Krakkóval, ugye, amit egymástól 340 kilométerre van egy főkormányzóságot. Krakkóban, Varsót teljesen meg is szüntették, Krakkóba tették ennek a főkormányzóságnak a székhelyét, és ugye a főkormányzó Hans Frank lett, aki egyébként nagy művészetbarát volt, támogatta a különböző művészeti eseményeket, volt olyan, hogy éppen egy universitáson, tehát egyetemennek a koncerttermében hallgatott egy gyönyörű, szép koncertet, közben ugye meg végezték ki a tanárokat három utcával arrébb, tehát érdekes érdekes dolgok is voltak, és aztán, amikor megindultak a németek, és 1941-ben elfoglalták megint ugye a szovjet területeket is, akkor még ez a főkormányzósághoz hozzácsaptak egy Lvivig egészen, ami most Lviv, vagy régen Lemberg volt az Osztrák-Magyar Monarchiában, tehát még azt a...
Az most hova tartozik?
Most Ukrajnához tartozik, most Lviv. Lengyelül Lvov. Visszatérve erre az állapotra, lefejezték az intellektuális réteget, Lengyelországban megszűnt a felsőfokú oktatás, se akadémiák, se egyetemek nem léteztek, csak középfokú oktatás létezett Lengyelországban, tehát ugye az általános iskolának megfelelő elemi, és utána még vagy egy gimnázium, vagy egy szakiskola, és kész. Tehát nem akarták, hogy a lengyelek magasabb képzettséggel bírjanak. Persze ezt hosszabb távra tervezték, igen, ugye több 10 vagy 100 évre, amikorra már beáll ez, hogy a lengyelek csak ilyen szolganép lenne. Ugyanezt tervezték az oroszok is, de azt kell mondani, hogy még lehet, hogy sokkal kegyetlenebbül hajtották végre, mint a németek, pedig hát, ha úgy mondjuk, ugye, hát fajtestvérről van szó, bár ősi ellenség volt egymással a lengyel és az orosz.
Igen.
Több száz évre visszamenőleg, vagy akár majdnem 1000-re, de hát a némettel is.
Igen.
Ja, és akkor még azt hadd tegyem hozzá, tehát, mint ahogy a filmből is kiderül, hogy az elfogottak tartalékosok voltak, a tényleges katonák ugye sokkal kevesebben voltak, mivel hogy ugye a lengyel hadsereget ugye 1.400.000 főig felduzzasztották, tehát ugye a 600.000-es békelétszámból, tehát ebből is kiderül, hogy leginkább tartalékos katonákról van szó, akik ugye civilben meg pláne tisztek, ugye ők a tiszteket gyűjtötték be a szovjetek, alhadnagytól fölfelé, és hát ezek a tartalékos tisztek ugye mind diplomás emberek voltak.
Most körülbelül hány lengyel hadifogoly maradt a 39-es események után orosz és német oldalon? Meg gondolom, a németek is rengeteget hogyulajtettek.
Igen, igen, igen. Ugye nekünk van a Viszocki Légió Hagyományőrző Egyesület, amelyiknek 39-es szekciója is van, egy raja, tehát mi második világháborús lengyel egyenruhában is ki tudunk állni és tisztelegni a különböző magyarországi emlékhelyeknél. Van egy tiszteletbeli tagunk, a most már 97. évét taposó Nizsaovszki Ernő.
Ha szerencsénk van, akkor még majd a műsorban is meghívhatjuk.
Hát jó lenne, igen.
Majd valamikor a nyáron.
Aki ugyan Budapesten született magyar anyától, de édesapja lengyel származású volt. A 30-as években a sorkatonai szolgálatát önként a lengyel hadseregben szolgálta le, és 39-ben, mikor meghallott a rádióban, hogy kitört a háború, akkor már másnap, tehát szeptember 2-án vonatra ült, még jártak a vonatok, és nagy nehezen 2 nap alatt elért lengyel területre, hogy megkeresse az egységét, repülős tiszt volt ő egyébként. Mondjon nekem mindig, hogy az volt a szerencséje, hogy német hadifogságba került, mert ha oroszba került volna, akkor
biztos,
már nem
hogy
lenne
itt.
Német hadifogságból Marienburgba szállították, és onnan egy idő után meg is tudott szökni. Gyerdei munkára vezényelték ki őket, megszökött, és Ausztrián keresztül
visszatért Magyarországra?
Visszatért Magyarországra, igen.
És 44-ben nem volt neki mondjuk problémája megszállású?
Tehát ő az Antal József féle menekültügyi bizottságnál dolgozott, aztán besegített. Ahogy nekem mesélte, hogy 44. március 19-én be kellett volna mennie reggel a főutcai lengyel orvosok székházába valamit intézni, segíteni. Kőbányán lakott.
Igen.
Aznap hozták a fát vagy szenet, és kérte anyukája, hogy maradjon otthon segíteni a berakodásnál.
Megnézni,
hogy jól mérnek-e ugye a fuvarosok. És ezért csak talán délután 1 vagy 2 óra körül ért oda a főutcába, és hát, hogy sétált a ház felé, látta, hogy a kapuajban német őr van, és ment is tovább egyenesen, mintha semmi nem történt, mintha nem is oda készült volna, és aztán később tudta meg, hogy mi történt.
Rendben. Most egy picit zenélünk, majd a Katyini vérengzés politikai előzményeivel folytatjuk.
Thank you.
Mi lett a oroszok által foglyulejtett lengyeleknek a sorsa? Meddig maradtak mondjuk lengyel területen, vagy azonnal átszállították őket?
Azonnal nem, mert elég nagy számú hadifogolyról volt szó.
Mégis mennyi?
Olyan 30 ezer, 40 ezer között, nem tudom pontosan ezt most, mert ugye itt két dologról van szó, ugye akik Katinyban vagy a környező kivégzőhelyeken veszítették életüket, itt 15 és 22 ezer közé teszik. Egyes vélemények szerint, én is ezt osztom, még ennél is több van, még akár 30, 35, vagy ne adj Isten, esetleg még 60-ra is fölmehet a száma, még kerülhetnek elő tömegsírok, és még fognak is. Ugyanis, tehát itt ez a 22 ezer, mondjuk vegyük ezt a számot, itt leginkább katonatisztekről, rendőrtisztekről, vasutasokról van szó, de rengeteg civilt is kivégeztek velük együtt. Hiszen gondoljuk el, hogy miért kímélték volna ugye a lengyel életet Sztálinék, amikor még békében a saját állampolgáraik életét sem kímélték. Ugye, ha csak az ukrajnai nagy éhezésre
Holodomor,
gondol, ugye, Holodomorra, vagy éppenséggel a háború előestéjén a saját vezérkarának a lefejezését.
Hát
ugye?
A csicka, a nagy tisztogatás.
Igen.
38-ban.
Igen, és hát azt nehéz ezt megjósolni, de a hivatalosan mondjuk 22 ezer a Katinyban és a környező erdőségekben és tömegsírokban elhantolt lengyel katonatisztek száma. Nem mindenki halt meg, ugye itt az volt a lényeg, hogy akik megtagadták az együttműködést a szovjetekkel, vagy nem akartak rabmunkára menni, vagy alkalmatlanok voltak azok a tisztek, azokat vitték ezekbe az elkülönítő táborokba. És hogy miért nem akartak vállalni munkát, akkoriban ugye, tehát a Genfi konvenció alapján egy katonatisztnek nem volt kötelessége rabmunkát vállalni. Egyébként ezt én egy magyar tiszttől is tudom, aki második világháborús magyar katonatiszt volt, szovjet fogságba került, és a tisztek nem volt kötelessége elvállalni a rabmunkát. Még hogyha rosszabb helyzetbe is kerültek emiatt, de magyar tiszteknek volt olyan tartásuk, hogy nem, ők nem vállalnak munkát, az ellenséget nem szolgálják ki. Most ezen lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz, hiszen a munka azért csak könnyít a fogság elviselésében, ugye eltereli a figyelmet, fizikailag karbantart, persze, hogyha nem
megfelelő ellátás.
Marhalépalemes kap az ember, akkor, de azért mégis csak egy tevékenység, de az akkori erkölcsöknek, az akkori felfogásnak megfelelően egy katonatiszt nem dolgozott az ellenségnek.
Még a Genfi egyezményről annyit, hogy ha jól tudom, azt a Szovjetunió nem írta alá.
Nem írta alá, igen.
Innestől kezdve miért kellett volna, hogy magára kötelező?
Igen, igen. Aztán érdekes módon, amikor meg a németek lerohanták a Szovjetuniót, és ugye rengeteg szovjet hadifogoly került német táborokba, akkor meg már jó lett volna, meg hivatkoztak is arra, hogy a Genfi egyezmény, de hát nem írták alá, tehát nem...
Okafogyott.
Úgyhogy a szerencsétlen szovjet katonák, kiskatonák, ugye nagyon sokan végezték ugye a koncentrációs táborokban, tehát nem is hadifogolytáborba kerültek, hanem koncentrációs táborba.
Dokumentumok három nagyobb táborról szólnak, ahova a lengyel tiszteket átszállították. Most nem tudom, jól olvasom-e őket. Az egyik a Kozilesk, az Osztrakov és a...
Starobielsk. Osztaskov és Kozselsk, igen.
Igen.
Ezek voltak a gyűjtőtáborok. Hát ugye most Fehér Oroszország és Ukrajna területére esnek, és innen szállították el őket, tehát nem itt végezték ki őket, hanem ez volt a gyűjtőtábor, és aztán innen szállították el vasúton vagy gyalog a kivégző helyekre, amelyek viszont, hogy jobban behatároljuk, ugye akkor a Szmolenszk mellett van Katiny, Tver városa mellett Mjednoje, és Harkov elővárosa mellett van a Pjatičaki erdő, ezekben végezték ki a...
Beszélnénk arról is, hogy ugyan a Genfi egyezményt nem írta alá a Szovjetunió, de a hadifoglyokkal különösképpen ezekkel a tisztekkel hogy bántak? Mondjuk kaptak-e rendes ellátást? Vagy mondjuk munkára fogták-e őket, ha már nem voltak mondjuk elviekben kötelesek ezt elfogadni?
Hát, ha jól tudom, ott a táborban nem. És ugye eldöntötték, hogy mi lesz a sorsuk. Különösebben nem foglalkoztak vele, vagy nem tudok róla, hogy kiártak volna táborból dolgozni valahová, utána visszavonulnak minden nap.
Tudtak-e mondjuk levelezni?
A családdal tudtak
kapcsolatot
levelezni.
Tartani.
A családdal tudtak levelezni. Nekem egyébként többféle másod vagy harmadlagos kapcsolatom van, tehát talán egy átlagos magyarnál közelebb állok Katinyhoz, ugye a lengyel ismeretségem folytán is, akivel együtt létrehoztuk annak idején a Viszocki Légió Hagyományőrző Egyesületet, most már 14 évvel ezelőtt, dr. Szutárszky Konrádnak hívják. Ő akkor a lengyel kisebbségi önkormányzatnak volt az elnöke. Az ő édesapját Katinyban végezték ki, és nemrég jelent meg egy könyve a Szutárszky Konrádnak, másfél hónappal ezelőtt volt Óbudán a könyvbemutató, Múj Katiny az a címe, az én Katinyom, és ebben leírja édesapjához való viszonyát. Ő azt hiszem 9 éves volt, amikor édesapjáról az utolsó hírt kapta, megmutatta az utolsó levelet, vagy a leveleket, amik jöttek onnan, tehát kérdésedre volt levelezés, valóban. Persze ugye ilyen kis semmit mondó szövegekkel, vagy megpróbáltak ugye virágnyelven közölni dolgokat a fogvatartottak a családdal. Aztán egy idő múlva már visszajöttek ezek a levelek a címzett ismeretlen felirattal. Ezek a levelek ugye 1940 március áprilisától már nem érték el a címzettet, de nem csak a tőle tudom ezt, hanem más forrásból, más visszaemlékezésekből is, hogy hát akik elveszítették szeretteiket, azok mind így jártak.
És beszélhetnénk arról, hogy mégis is miért határozta el a szovjet elit, már lehet őket annak nevezni, Sztálin és Beria, hogy ilyen módon leszámol a lengyelekkel. De elvégre, ha nem is sok harci tapasztalattal, de igen jól képzett katona anyag és tiszti anyag van, amit esetleg lehetett volna hasznosítani egy későbbi háború során, mondjuk a németek ellen.
Hát igen, ugye amiről beszéltünk egyszer, ugye ez a egyszerűbb megoldás ugye a személyes bosszú, de azért azok, akik aláírták ezt a halálos végzést, az mindenki aláírta volna. Itt inkább 22 ezer emberről van szó, akárhogy is vesszük. Egy németek elleni támadás, tehát mondom, én most egyes történészek véleményét mondom, hogy azért történt ez, mert hogy a Szovjetunió tervezett egy támadást a náci Németország ellen.
Ez mondjuk tény tehát, azóta, már ezt tudjuk.
És tessék?
Ez azóta tény, mert az orosz levéltárakban kiderült, meg a 1940 márciusi hadijátékon is Zsukovék, meg ezek a nagy Timoshenko, meg Vorosilov, meg ezek játszottak a nyugati katonai körzetben, ha jól tudom, Kijevben. Ott ilyen városok ellen gyakoroltak ilyen hadijátékot, mint Berlin, Budapest, Prága. Mm-hmm. Szóval ez tény. A másik dolog meg az, hogy az német támadás idején ők támadásra voltak felsorakozva, és nem védelemre. Szóval ez is önmagában egy bizonyíték arra, hogy az oroszok támadni akartak. Nekem meg ez a vélemény.
Hát, ahogy mondom, hogy más vélemények szerint az indítók és a szándék az lehetett, hogy teljesen megtisztítsák a hátországot a Németország ellen tervezett támadó háború előtt. A legsúlyosabb terhelő dokumentumok megőrzése Sztálin tudatos politikájával magyarázható, amely a kölcsönös fedezése és kollektív felelősség elvén alapult. Ezt lehet vitatni. Én nem hallottam különösebben erről a támadásról, de lehet, hogy ez volt,
ez
hogy
egy
valóban
volt.
Egy stabil hátországot szerettek volna itt a nyugati területeiken, nem pedig esetleg egy fellázadó hadifogoly tömeget. De egyébként érdekes dolog, hogy ugye beszéltünk arról, hogy nem mindenki veszett oda Katinyban. Például Anders tábornok is az előbb említett három helyen, ugye Starobielsk, Ostaszkov és a harmadik város valamelyikében volt, most nem tudom pontosan, talán Starobielskben, tehát Vladislav Andersről van szó, aki ugye a 39-es hadjárat egyik kiemelkedő egyénisége volt, atomvédő hadjáratról beszélünk, ugye a németek elleni, és később az oroszok elleni, orosz fogságba került. Neki az volt a szerencséje, hogy megbetegedett, és úgy látszik, még azért ennyi humánum volt az oroszokban, hogy egy megbetegedett, egy súlyosan beteg tábornokot elszállítottak a Sztárobielszki táborból, nem tudták ott megfelelően kezelni, és elvitték Moszkvába a híres börtönbe, a Ljubljanka börtönbe. Tulajdonképpen ő ennek köszönhette, hogy megúszta ezt a kivégzést. Kiengedték, és végül őt bízták meg. Ekkor már szorult helyzetben voltak, ugye bekövetkezett az 1941-es háború, a német-szovjet, akkor már szükség volt a lengyel emberanyagra, és az Anders tábornokot egy nap kihozták a börtönből, és megbízták, hogy hozzon létre egy szovjetunióbeli lengyel hadsereget.
Most a dokumentumok szerint, amelyek, ha jól tudom, 1992-ben kerültek nyilvánosságra szovjet levéltárból, 1940. március 5-én a akkori belügyminiszter, a véreskező Lavrentyi Berija küldött egy jegyzéket Sztálinhoz, aki a legfelsőbb titkár volt akkoriban, hogy Ukrajnában és Fehér Oroszországban van egy elég nagy lengyel hadifogolycsoport, akiket úgymond ki kellene végezni, és itt szó szerint idézem, a szovjet hatalom elkötelezett ellenségei és a megjavulás reményével nem kecsegtető személyek.
Bár nem tudom, hogy mit vártak, hogy megjavulás, tehát, hogy itt a, hogy is mondták régen, hogy szocialista embertípust faragnak belőlük, vagy lesznek, tehát azért ezt nem várhatták, de kellett egy szép ilyen vádirat, vagy nem tudom, hogy ami alapján ugye ezt meg lehetett csinálni. 14.700 hadifogoly és 11.000 rab agyonlövetését
határozták el,
anélkül, hogy az elítélteket felszólítanák, vagy bemutatnák nekik a vádakat, vagy bármilyen határozat születne a nyomozás lezárásáról és vádirat kiadásáról. Azért ez is egy érdekes dolog.
Hát akkor a jogi látszatra sem sokat.
Nem. Az ügy elbírálásával megbíztak három személyt. Szerintem nem kell minden nevet most mondanunk, hát hiszen itt mára már ismeretlenek lettek, akik ugye ellenjegyezték ezt, de azért említsük meg néhány szemét, akik Sztálinon kívül még ellenjegyezték ezt, máig ismerünk, és még azt lehet mondani, hogy 1990-ig még talán tiszteltünk is.
Muszáj volt, igen.
Ugye, akik végül aláírták ennek a 14.700 hadifogolynak és 11.000 rabnak az agyonlövetését, tehát Kliment Vorosilovról van szó, Vyacheslav Molotovról, aki, ha jól tudom, talán 99 évesen halt meg még valamikor a 80-as évek végén. Anasztasz Mikojanét lehet említeni, valamint ugye Mihail Kalinin és Lazar Kaganovics. Ugye ők voltak a nagy, nem is trojka, ugye, hanem Pjontka.
Igen. A maguk a kivégzések egy március 22-i parancssal indultak el. Ezt a parancsot pedig Berija adta ki végül. Az előbbiekben taglalt börtönök kiürítéséről szólt.
Igen, Berija adta ki, és érdekes módon Sztálin kivonta Beriját az ellenjegyzők közül, tehát az ő szignója nincsen rajta, viszont a parancsot viszont ő vele adatták ki, az ő nevéhez fűződik, és hát március 14-én az NKVD gazdasági főcsoport főnökségének vezetője szobájában került sor egy olyan tanácskozásra, amely ugye 11-néhány személy vett részt, jelen voltak az NKVD Smolenski, Kalinyini, Harkov területének vezetői és helyetteseik, tehát már azok, akikre leosztották
akik ennek a feladatot végre kellett hajtsák.
Végrehajtását, tehát azt lehet mondani, hogy ez amolyan eligazítás volt. Végül is március 22-én bízták meg a hadifoglyok likvidálásával őket. Ugyanaznap Berija kiadta a 350-es számú parancsát, az USSK és a BSSK börtöneinek kiürítéséről. Ezekben a börtönökben a rabok túlnyomó többsége lengyel katonatiszt, illetve rendőr volt. Április 1-én Moszkvából megérkeztek az első névsorok is, az Osztaskovban lévő táborra vonatkozó utasítások összesen 4-343 személy nevével. Tehát nem egyszerre végezték ki őket, hanem ugye hetekig.
Folyamatosan eltartott. Iparszerűen.
Sőt, ugye az első 343 személynél rájöttek, hogy ez túl nagy falat egyszerre, hát a... később leszorították olyan 200-250-es csoportokra a kivégzettendők listáját.
Rendben, most megint zenélünk egy picit, majd a kivégzés módjairól, helyszíneiről, illetve az egész Katyini tragédia körüli hazugságokról és bizonytalanságokról fogunk beszélni. Hogyan hajtotta végre ez az NKVD-s állomány iparszerűen ezt a kivégzést?
Hát nagyon aljas módszerekkel, ugye a tisztek nem is tudták először, hogy hová viszik őket, csak ugye jött egy parancs, össze kellett szedniük a holmiukat, és vonatra ültették őket, elszállították valahová, egy állomáson autóbuszba terelték át őket, vagy éppenséggel zárt katonai vagy rendőri teherautókra, és ezzel vitték a kivégzés helyszínére. Ez volt az egyik módszer. A másik módszer volt egy tábor, amelyet úgy ürítettek ki, hogy még egy befagyott tó jegén is átgyalogoltatták a tiszteket, ugye erre szemtanúk vannak, mert a tó partján falvak voltak, és ott a szemközti oldalon volt egy vasútállomás, és ott szálltak föl, ott rakták őket föl a transportba. Vagy éppenséggel a harmadik változat meg az volt, mint például Katynyban, ugye, a névadó település. Miért lett Katyny egyébként? Azért a névadó település, és nem mondjuk Harkov, vagy Kalinyi, vagy Kijev, vagy Minszk. Azért, mert itt találták meg a németek a legelső tömegsírokat.
Arról majd külön beszélünk.
Jó, tehát akkor Katynyban például Molenszk melletti településen az NKVD-nek egy üdülője volt. Azért milyen érdekes dolog, nem, hogy egy üdülőt tömeggyilkosságokra használnak fel, egy villaépületet. Itt 4410 a Kozelszki táborból ide szállított hadifoglyot gyilkoltak meg. Sőt, volt olyan, hogy az elítéltek egy részét valószínűleg már Smolenskben, az NKVD egyik helyi székházában egyes vélekedések szerint a Dzerzsinszky utca 13 szám alatt megölték, és onnan
már csak a holttesteket vitték.
Holttesteket rakták teherautóra, és úgy vitték el a tömegsírba. Ezt onnan tudják rekonstruálni, hogy amikor felfedezték a tömegsírokat, akkor voltak tömegsírok, vagy voltak olyan helyen olyan tömegsírok, ahol egymás mellé voltak slichtolva szinte szabályosan a holttestek, egymás tetején, több rétegben, annyira össze voltak préselődve a holttestek, tehát ez egyértelmű, hogy nem ott lőtték agyon, mert más tömegsírokban meg össze-vissza görcsbe rándulva lehet, hogy valamelyik még élt, amikor bedobták, vagy beesett, csak megsérült,
így van, és
túlélte. És
itt van ez a katyincsomó esete is, ez a önfolytó, és hátrafele való összekötés.
Ez az egyik legnagyobb bajosság, talán még a szicíliai maffia dolgozik ilyen eszközökkel, ugye, hogy a nyakra és a lábra kötnek
a bokára
egy hurkot, egy drótból, aztán elemezték egyébként a drótokat is, a zsinórokat is, és egyértelmű, hogy az akkori Szovjetunió gyáraiból származtak, akár Huzalgyárból, vagy ilyen Kenderjuta gyárból. Tehát ez is bizonyíték az, hogy ők hajtották végre. No, visszatérve arra, hogy ugye ez a folytócsomó, amikor ugye meglövik, és akkor vagy éppen nem lövik meg, ugye a maffia úgy dolgozik, hogy csak rátekeri a csomót a nyakára, a bokájára, és aztán magára hagyja, és egy idő után saját magát folytja meg az ember, de itt ebben az esetben ugye rájuk lőttek, és amelyik túlélte volna ezt, akkor még ez rásegített, hogy mégse élje túl. A másik meg ugye az a módszer volt, ami pont az MKVD székházának a pincéjében, vagy ebben az üdülőben történt, hogy a kezüket kötötték hátra, úgy vezették be a terembe. Egyébként ez a jelenet látható a filmben is, és lőtték tarkon.
Mivel lőtték tarkon?
Pisztolyokkal, német gyártmányú pisztolyokkal.
P-38-as
Walter. P-38-as 765 mm-es kaliberű Walter típusú pisztolyokkal. Hogy kerültek ezek oda? Még az első világháborúban nagyon sok német fegyver volt, vagy került szovjet területre, és a két világháború között ugye jó kereskedelmi kapcsolat volt a náci Németország és Szovjetunió között, és szállítottak a németek ilyen típusú fegyvereket a Szovjetuniónak. Ugye a Szovjetunió meg ugye a Holodomor idején megsporolt gabonát cserébe meg átadta a németeknek.
Igen, át. Igen.
Voltak ilyen barter kereskedelmi akciók.
Így van. Egyes vélekedések szerint ezeket a pisztolyokat, meg gondolom itt nem egy pisztoly, meg nem kettő kellett, hogy minden egyes embert le tudjanak vele lőni egyesével. Állítólag Moszkvából egy külön erre a célra kialakított raktárból szállították le a kivégzések idejére ezeket a pisztolyokat és a hozzátartozó lőszereket. Később ez azért lett érdekes, mert ezzel próbálták rákenni a németekre az egész gyilkosságot is.
Igen, meg hát azért rengeteg ember kellett ehhez, tehát nem 2-3 végezte a mészáros munkát, azért akárhogy is, akármennyire már az ilyenhez hozzászokott NKVD-s pribékekről van szó, azért ők sem bírták ezt éjjel-nappal, idegileg sem, hát úgyhogy itt váltásokról, több váltásról is van szó.
Milyen tömegsírba helyezték el őket? Mert itt rengeteg holttest. Ilyen,
a tömegsírok, a kihantolás után ugye fölmérték a tömegsírokat is, és befogadó képességét, és hát ugye itt ilyen fél sportpályányi tömegsírokról is beszélhetünk. Általában olyan 4 méter mély. Moszkvából hozattak például konkrétan, tudják, az egyik szemtanú, aki megmaradt, ugye szintén valami falusi lakos látta, hogy Moszkvából hozattak exkavátort, markolót, és azzal ásták ki a tömegsírt, majd amikor ugye megtörténtek a kivégzések, akkor ugyanez a exkavátor ez visszatemette rá a földet. Ugye még fával is sok helyen beültették, hogy elfedjék a szörnyűséget, legyen egy erdő, ahol aztán senki sem keresi. Több tábornok is volt, ha jól tudom, talán 10 15 tábornokot is kivégeztek, ugye, ami azért nem egy megszokott dolog háborús felek között, pláne ugye békében. Még egy hölgyet is találtak a kivégzettek között, Janina Lewandowska alhadnagyot, aki repülős volt, ha jól tudom, és hát így került ugye a szovjet fogságba katonanő.
Gondolom ez a brutális gyilkosság óriási titkot képzett később a Szovjetunióban. Szóval nem hagyták, hogy nyilvánosságra kerüljön, vagy hogy bárki egyáltalán tudjon erről az egészről.
Hát persze, akkoriban erről nem tudtak. Feltételezem azt, hogy titoktartási nyilatkozatot is aláírattak az illetőkkel, akik ebben benne voltak. Esetleg még jól meg is fizették őket, és még jól meg is félemlítették emellett. De hát a Szovjetunióban ez mindennapos volt, és hát, ha valaki nem akarta gulágokra kerülni, akkor hát ezt be kellett tartaniuk.
Azt említettük, hogy leveleztek a hozzátartozókkal. Mégis milyen találgatásuk, vagy egyáltalán ki kereste ezt a 20 ezer tisztet? Ki?
Hát akkoriban még nem, ugye, mivel hogy se a Genfi konvenciót nem írta a Szovjetunió, se a Vörös Keresztnek, Nemzetközi Vörös Keresztnek nem volt ennek a szervezetnek a tagja, ezért akkor senki. A későbbiekben, amikor már a Szovjetuniónak szüksége volt egy lengyel hadseregre, az ő mellettük való harcra, és oldódott a szovjet-lengyel feszültség, kényszerből is, ugyanis ugye az Angliában lévő lengyel emigráns kormány, és ugye annak vezetője Sikorsky tábornok Churchill nyomására, azt is tegyük hozzá, felvette a diplomáciai kapcsolatot Szovjetunióval, és elutazott a Szovjetunióba, akkor ugye felvetette a lengyel hadifoglyok kérdését, és hát először Sztálinék tagadtak, konkrétan Sztálin is. Sikorsky rákérdezett, hogy akkor hol lehetnek a hadifoglyok. Sztálin széttárta a kezét, és mondta, hogy hát megszöktek.
15 ezer ember hogy tud megszökni?
15 ezer ember, és hová lehet a Szovjetunióból megszökni? Merre? És akkor hát mondta, hogy Mandzsúriába valószínűleg.
Persze, egy ilyen 6000 kilométer csak úgy.
És hát ezzel úgy elintézetnek vélte a dolgot Sztálin. Egyelőre ennyiben maradt, tehát ugye ez 41-42-ben volt a Sikorsky féle látogatás, hát ugye többször is voltak ott, meg a nem csak Sikorsky a főparancsnok, hanem ugye az emigráns miniszterelnök is volt kint, és akkor még volt ez a ködösítés. Ja, és Sztálin persze ugye sértődöttet játszott, mint akit megrágalmaznak egy olyan dologgal, amit ő nem is követett el. Tehát 42-ben egy lengyel kényszermunkásokat, tehát itt ugye most civilekről van szó, arra a környékre hurcoltak kényszermunkára. Az ottani lakosoktól valahogy megtudták, hogy bizony lengyel tisztek holttestei lehetnek a környéken. Éjszaka kiszöktek ezek az emberek a táborból, néhányan nagyon bátran, és elkezdtek
ásni,
kaparni azon a területen, amerre fele mutattak nekik a helyi lakosok. És valóban előkerültek az első holttestek, a gombok alapján, ugye, mert már csak az alapján a ruhák és a gombok alapján rögtön ugye a sasos, lengyel sasos mundér gombok alapján beazonosították, hogy valóban itt lengyelek vannak, és aztán ezt a különböző ilyen kerülőutakon, a titkos föld alatti szervezeteken keresztül az első információkat eljuttatták, de ennek akkor még nyugaton senki nem hitt. Aztán, amikor a németek lerohanták a Szovjetuniót, és 43-ban megtalálták az első tömegsírokat, akkor persze nekik is ugye útmutatás alapján nem véletlenül találtak rá, hanem ugye előszeretettel vadászgattak a német katonatisztek a környéki erdőségekben, és ott szintén így a helyi lakosok mondták, hogy hát valami holttesteket találtak itt, és akkor kezdődtek a feltárások.
Hát nagyon szépen köszönöm a műsorban való újfent részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétléseként a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. Akkor a jövő heti viszonthallásra.
Viszonthallásra.
się ze światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, z potruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry. Ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą zatęchłymi usty, lecą sobie przez ręce wypruchniałe w środku wrów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepów, robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży. Ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, który mi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć, pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nieczczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O wężasku w katyńskim lasku strzelali do nas sowieci.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.